10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízvesztesség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Eddig 209 tankönyvé nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött. Ezt közölte a napokban az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egy szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskola fenntartói és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés részeként rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvi nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul, tette hozzá a miniszter. Lannert Judit jelezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvi nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványok. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék, hangsúlyozta a miniszter. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány után pótlásának biztosítása. Az önkéntes tartalékos tanulmányi ösztöndíjra azok a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákok pályázhatnak, akik önkéntes tartalékos szolgálatot vállalnak a Magyar Honvédségnél. További feltétel a nagykorúság, a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság és az állandó magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Ökumenikus istentiszteletet tartanak egyházi vezetők szerdán az államalapítás ünnepének előestéjén Budapesten, a bécsi kapu téri evangélikus templomban, közölte a szervező Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Az este 6 órakor kezdődő istentiszteleten a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői szolgálnak. Igét hirdet Steinbach József református püspök, a Magyarország Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. Az 1943-ban alakult Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa a genfi székhelyű Egyházak Világtanácsa magyarországi szervezete. Társul tagja a szintén genfi Európai Egyházak konferenciájának, amelyen keresztül részt vesz az Európai Unió és az Európai Tanács mellett működő egyházi képviselet munkájában.
Az időjárásról.
Szerdán délnyugat felől egyre több felé vékonyodik, csökken a felhőzet és naposra fordul az idő. Az északi tájakon azonban helyenként felhős maradhat az ég, kisebb eső, zápor előfordulhat, máshol kicsi a csapadék esélye. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a nyugatias irányú szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották. Helytörténeti magazinja.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a magazin műsor szerkesztő riportere Béli Katalin vagyok. Látványos szakaszához érkezett a miskolci Baráthegyi Majorság új különleges játszóterének építése. A hamarosan elkészülő mesetér Borszám Jankó történetét kelti életre. Az egyedi játszóteret Kő Boldizsár képzőművész, játszótér tervező álmodta meg, a kivitelező pedig fia Kőcsikó Lázár, mindketten Kő Pál, a nemzet művésze, Kossuth Díaz szobrászművészünk leszármazottja. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a Majorságba, ahol a játszótérről és a Szimbiózis Alapítvány egyéb tevékenységeiről is beszélgetünk. Elsőként Jakubinyi Lászlót, az alapítvány elnökét, a Majorság megálmodóját hallják, a játszóteret mutatja be.
Ez a kapu, szüleitől búcsúzik ez a fészekhinta, ez a körte, ahol le kell menni az alvilágba, itt van a kacsalában forgó vár, azért háromszög a rapku, mert három vár van, tehát három oldalról három várat látsz, három királylánnyal, itt vannak a sárkányok, ez is három szög alakú az alapja, mert van három fejű, hat fejű és 12 fejű sárkány. Ezeket le kell győzni. Itt van egy mesetér, ahol meg lehet pihenni, meg átgondolni, hogy hogyan tovább, és közben téged elhagy mindenki, és végül a griffmadár az, aki felvisz téged vissza a felvilágba, tehát felrepít. Ez egy ilyen nagy repülőhinta, de közben a combodból is kell adjál hozzá. Tudod, ez az ősi mesés, ennek az a lényege, hogyha valaki kicsinek születik, borszemnek születik, csökevényesnek születik, abból még lehet hős, és ahhoz, hogy a saját életed hőse legyél, az meg kell küzdeni. És van, amikor egyedül küzdesz, van, amikor segítséget kell kérni, vagy segítséget elfogadni, és vannak olyan helyzetek, amikor nem mindig mindenki sikerül, van, hogy elhagynak, és akkor új segítők jönnek, és ezt megtanulni a gyerekeknek, átélni, hogy ez hogyan működik. A mesében is, és ez akkor a valóságban is ezt át lehet majd rakni, ettől terápiás ez a mesejátszótér. Egy évvel ezelőtt írtunk egy levelet a Kőboldizsárnak, hogy szeretnénk egy ilyen meseteret, akkor ő ide eljött, kitaláltuk, hogy akkor ez lesz az a helyszín, ahonnan mi elköltöztettük a régi játszóteret, és elkezdődött a tervezés, meg a háttérmunka, szerződés, árajánlat, mindenféle, és akkor volt először egy koncepció, mi kitaláltuk azt, hogy a Borszem Jankó mesetér legyen, tehát maga a témát azt miattuk meg, hogy legyen egy fejlesztő, terápiás mese, és akkor ők elkezdtek a különböző mese elemekre, a főbb mese állomásokra kitalálni játszótéri elemeket.
Hát igen, ez már a Borszem Jankónak egy továbbfejlesztett változata.
Hát elővettük a régi népmese gyűjteményeket, meg a Széchenyi könyvtárból is lekértük a különböző ilyen Borszem Jankó változatokat, és akkor összeraktuk azt, ami számunkra nagyon fontos, hogy a gyerekek, akik ezen végig mennek, nem csak önállóan játszanak, hanem akár egy ilyen terapeuta vezetésével végig mennek a különböző elemeken, és hogy ők ezeket képesek önállóan is, és erről beszélni, hogy milyen érzéseket vált ki. Ez a terápia része, és nagyon fontos az, hogy a művészeti vonala, tehát ugye ők ezt hogyan jelenítik meg színesen, vidáman, nekünk a gyógypedagógiai vonal, hogy ezt hogyan tudjuk adaptálni egy akár egy fejlesztő program sorozata, ez a kettő találkozott.
Laci, csillog a szemed, te most megint gyerek lettél.
Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy én is álmodnék egy ilyen játszótérről, tehát hogy milyen jó lett volna a gyerekként. Azt gondolom, a mi gyerekkorunk az sokkal tartalmasabb volt, tehát amikor kint az utca végébe, a berekbe mi ott voltunk, sokkal több természetes hatás ért minket gyerekként. A mai gyerekeket már nem. Tehát a mai gyerekeket el kell hozni a képernyő elől, tehát ez nagyon fontos, és az, hogy ez egy természetes közeg. Tehát itt minden fából készül, ez nagyon fontos volt, hogy természetes alapanyagok legyenek, meg olyan színek legyenek, amik hatnak a gyerekekre, tehát meleg színek legyenek mindenképpen, és ami nagyon fontos, hogy ebbe az egyéves tervezési folyamatnak a része, hogy mi úgy kapjuk a játszóteret, hogy ez előzetesen le volt egyeztetve a játszótéri elemek terve a TÜV-vel, tehát itt lesz egy hatósági engedélyeztetési eljárás.
Mi ez a TÜV?
Az a TÜV, ez az Európai Minősítő Testület, tehát hogyha játszótér mert nincsen egy ilyen igazolása, hogy megfelel a játszótér európai standardnak, akkor nem lehet csak otthoni magánjátszótérként. Tehát idegen gyereket nem lehet beengedni. Tehát nekünk nagyon fontos az, hogy ennek meg legyen a minősítése, legyen egy olyan certifikát, hogyha itten bármi történik, mi idézőben védve legyünk, hogy ez olyan minőségbe, és úgy van megcsinálva, hogy ez gyerek kompatibilis. Mondok egy példát, a körhintához, ami gyakorlatilag egy ilyen négyes körhinta a tetején a griffmadárral, egy 8 méter átmérőjű kört kellett kiásni, fél méter mélyen, annak a közepén lesz a tengelybe betonozva, de körbe fel kell tölteni homokkal, mert hogyha a gyerek leesik, repül, akkor homokra essen, és mindenképpen fontos a hosszú távon a baleseteknek a megelőzése.
Most milyen stádiumban van a játszótér? Már látjuk itt az elemeket, látjuk az alapmunkálatokat, hányan dolgoznak? Mikor ülhetünk fel mondjuk a forgóra?
Körülbelül még 4 hét az, amíg az engedélyeztetéssel együtt az átadásra fog kerülni, hiszen ma kerültek bebetonozásra ezek a játékelemek, tehát itt mi múlt héten munkagépekkel dolgoztunk, és az előreegyeztetett úgymond alaptesteket mi azt kiástuk. Megérkezett 18 fő a meseterek kőboldizsáréknak a csapata. Nagyon sok fiatal van, fiatal művészek, akik, ez az olyan, úgy néz ki most, mint egy régészeti ásatáson sok önkéntessel. Tehát itt mindenféle...
Vagy mint egy alkotótábor.
Hát, mint egy művésztelep, tényleg egy alkotótábor. Ez egy sokkal jobb kifejezés, köszönöm. És ide gödröcske, oda gödröcske, szintező, és most, hogy ez be lett betonozva, utána jönnek a javítások, hiszen a betonozással felfröcskölődtek a különböző játékelemek, és nagyon fontos az, hogy itt helyszínen is történik olyan festés, alkotás, mázolás, amit nekik a fafaragó műhelyben nem tudtak előkészíteni, tehát itt helyben is megy az alkotótábor.
Igen, mert ott a gépkocsi mellett már vannak nagy kosarak, lefestett teljesen kész elemekkel.
Igen, mert itt lesz egy fedett pavilon, aminek a zsindelyeket egyesével festik, nagyon sok szép színű impozáns történet lesz itt, de itt vannak fiatalok, akik festenek, úgyhogy látogassuk is majd meg őket.
Jó. Most Laci beküldött bennünket egy jurtába, ami tulajdonképpen pihenő lesz, tehát Ulicskó Tamás ácsmesternek az alkotása. Milyen fanyagból, mennyi fanyagból, hogyan készült ez? Meg légkondis jurtát még nem láttam, bocs.
Igen, ez egy eredeti jurtának a másolata, csak fából készült, sokkal tartósabb, be lett szigetelve, fenyőfa, lambíriákkal, gipszkartonnal, hőszigetelő anyagokkal, kapott egy padlófűtést, egy klímával, egy fűtés-hűtést, és ez egy terápiás helységnek felel meg. A hangzása nagyon kiváló, mert nincsenek benne szögletes felületek, és hát így készült ez az egész.
Milyen fából készült, és...
Főleg lúcfenyőből készült.
Nehéz vagy könnyű alapanyagot keríteni, ez a kérdés a második része?
Már most ebbe a... mert be lehet szerezni mindent ebbe a mai világba. Uh-huh. Így van.
Gondolom, nem csak ezért. Hazai alapanyag.
Ez főleg külföldi fenyőfűrészáru, főleg Németországból, Szlovákiából és Romániából.
Ritkán kap ilyen megkeresést, ugye, hogy jurtát építsen?
Hát az én profilom az ívelt tetők voltak, és nagyon kevesen vagyunk az országban, akik ilyesmikkel foglalkoznak. Én nem panaszkodom, tehát van mindig munkám ilyesmi jellegű is. A játszóteret azért nem vállaltam el Laciéktól, mert ez egy borzasztó engedélyezésekkel, meg azért művészeti dolgokkal jár együtt. Én azért az építőiparban dolgozom, tehát a művészeti részét annyira nem.
Igen, de hát ez egy nagyon jó kiegészítő épület lesz.
Igen, és nagyon gyönyörű lesz itt ez a játszótér, nekem is tetszik.
Az egyedi játszóteret a Baráthegyi Majorságban kőboldizsár képzőművész játszótér tervező álmodta meg. Ő Kő Pál, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas szobrászművész, egyetemi tanár gyermeke, akitől 2020-ban búcsúztunk. Kő Pál az ország legjelentősebb szobrászművészei közé tartozott. A gyakorlati kivitelezést unokája, Kőcsikó Boldizsár végzi a Baráthegyen. Vele beszélgettünk. Én amikor meghallottam a kő vezeték nevet, rögtön kérdeztem Lacit, hogy Kő Pál. És igen, itt van velünk szembe Kőcsikó Lázár unokája, aki most a gyakorlati kivitelezője ennek a mesés projektnek. Hogy került ebbe bele? Hogyan fordult a család errefele? Mert azt olvastam az édesapjáról, hogy ő úgy nőtt fel, hogy az önnagyapja faragott neki szobrot, a nagymama kifestette, és ő, neki ezek voltak a gyerek játékai. Hát ez azért genetikusan valahol öröklődik.
Igen, én is egy olyan otthonban nőttem föl, ahol a képzőművész körülvett, mert egy ilyen nagyon kellemes környéken lévő családos kertesházban nőttem föl, ahol két lakás volt, és a felső szinten raktak a édesapám húga, Kő Virág, aki szintén a Kő Pál másik gyermeke, és az ő családja, illetve mi lent, és akkor a fenti család kifejezetten képzőművészettel foglalkozott, és az én szüleim pedig ugye édesapám képzőművészeti játszót tereket kezdett el csinálni, és aztán erre specializálódott, édesanyám pedig zenével foglalkozott, illetve kulturális antropológiával, és itt azért is fontos így a meseterek, mert az a neve ennek a projektnek, amit csinálunk, hogy azért is egy ilyen fontos központi eleme így az, hogy mese, hogy valahogy a kultúra és a játék találkozása.
Tulajdonképpen, amit olvastam, hogy az ország számos pontján vannak ilyen meseterek, külföldön is vannak, majd ezt elmondja, hogy hol mindenütt, de hogyan alakul ki a tematika? Történelmi tematika van, mese alap van, helyhez kötődő, mondarege, hogy születik ez?
Hát ebben a sorrendben, mikor, hogy... Vannak helyszínek, ahol helyi, specifikus legendárium, például Herceg Halmon Sándor Móric emlékére készítettünk játékokat és játszótereket. A legjellemzőbbnek talán a népmesét mondanám, de a történelem is része Szent István király tiszteletére, úgyhogy egészen sokféle lehet.
Hát most eszembe jutott a Szent István király szobora a Gellért téren, ugye, ami nagyapjának, akinek a Kossuth vagy a nemzetművésze kitüntetését említsem csak, hiszen az egyik legjelentősebb, vagy ha nem a legjelentősebb szobrászművésze volt korának. De hát nyilván, hogy ez a családi tradíció élénken él, és hogyan fejeződik ez ki különböző technikákban? Tehát van-e technikailag megvalósításban valami közös Kő Pál szobrászatához, hiszen ő is faragott szobrokat is, és ezekhez a tulajdonképpen szintén képzőművészeti alkotást megjelenítő mese birodalmakhoz?
Hát talán olyan módon van a kapcsolódási pont, hogy a vizuális kultúra, amiben nevelkedünk, ami körülvesz, az én úgy gondolom, hogy az tudat alatt is előhívódik akkor, amikor az ember aztán a anyaghoz nyúl és megmunkálja azt, és az, hogy milyen emberábrázolás, vagy növény, vagy állatábrázolások, milyen színek vettek engem annó körül, az hatott arra, hogy aztán én, amikor én magam hozok létre valamit, ugye nekem főleg fa az elemem, én főleg azzal dolgozok, de szóval akkor így visszanyúl az ember az tudatalattiába is lejutott, otthon látott dolgokba. Persze mindannyiunknak egészen más, ahogy működik, így a generációkon keresztülivel más anyaggal is dolgozunk, más technikával is, és ugye ezáltal, hogy édesapámmal egy közös munkát, közös projektet csinálunk így a meseterekkel, azért ott is máshogy csináljuk a dolgokat, de ezt az összes munkatársra el lehet mondani, hogy mindenkinek megvan a saját tudása, a saját formavilága és találékonysága, és akkor sok instrukció elhangzik, így a kivitelezés közben is, meg már a tervezőasztaltól kezdve, de attól tudnak szerintem igazán egyediek lenni azok a játszóterek, amiket mi csinálunk, hogy nem egy nagyon kidolgozott, kiforrott digitális tervet kell pontról pontra gépiesen lemásolni, hanem az a festő, az a szobrász, az az asztalos, aki a bizonyos projektet, amit megkap, azt csinálja, ő kap szabad kezet abba, hogy a formavilágban és a színekkel játszom.
Ami nekem nagyon fontos, és gondolom sok mindenkinek, hogy itt csak természetes anyagban fa.
Igen, a fát az egy nagyon szerethető anyag, jó is vele dolgozni, azáltal, hogy nagyon komoly faanyagvédelmet használunk, egészen időtálló is, és amikor egyszer mégis eljár majd felette az idő, akkor a természetbe olyan módon visszahelyezhet, hogy nem okoz a nagyobb kárt, mondjuk az ilyen öntött, fröccsentett műanyag játszóterekhez képest, ami, hogyha egyszer eltörik, azt nem lehet megjavítani. Egy eltörött fa elemet könnyű cserélni vagy javítani.
Igen. Kik a munkatársai ebben a munkában?
Hát a legtöbben művészeti tanulmánya vagy tapasztalattal rendelkeznek, de vannak olyan kollégák, akik pedig inkább a kisiparos szaktudása sokat teszik bele, és akkor ez egy ilyen olyan fúzió, ami neki tudja, hogy mi a saját talentuma, és a szerint dolgozik együtt a többiekkel.
Jakubinyi Laci már elmondta nekünk, hogy miről fog szólni ez a játszótér. Mi a története ennek a Baráthegyi játszótérnek?
Borszám Jankó, én ezt nem is tudom, hogy ez kinek a fejéből pattant ki, a kicsi Jankó, hogy akkor róla legyen a történet. Én is úgy képzelem, de ugye ez már édesapámon keresztül érkezett hozzám, hogy akkor ez lesz a tematika, és akkor édesapám rajzolta meg a terveket is hozzá, illetve ő találta ki a koncepcióját, hogy milyen játékelemek legyenek, és aztán a gyártás és kivitelezés folyamán ezeket mertük tovább fejleszteni és elrugaszkodni a tervektől is, úgyhogy nagyon büszkén és kíváncsian várjuk a végeredményt. A történet maga az szerintem egy nagyon-nagyon szerethető történet, ki is lesz helyezve a játszótéren belül is, a szövege el lehet majd itt is olvasni, és egy nagyon izgalmas mese egy parányi fiúról, aki szegény sorból érkezik, és mégis nagyon nagy hőstetteket hajt végre a saját családja megsegítése érdekében.
Elmaradt a kérdésem, illetve hát a válasz még, amire kíváncsiak vagyunk. Említettem a sok-sok magyar várost külföldön, hol láthatóak a mese projektnek a játszóterei?
Hát van például Varsóban, van egy Indiában egy kisebb projekt, és Spanyolországban is van több játszótér, de igazság szerint nagyon szeretünk a családunkkal lenni, a közelben lenni, úgyhogy ritkábban megyünk külföldre. Legjobban itthon szeretünk dolgozni, de nagyon hálásak voltunk például 2 évvel, sőt most már 3 évvel ezelőtt volt Borsi nevű településen Szlovákiában, ahol második Rákóczi Ferenc született, ott a születési helye a kastély mellé is csinálta.
Kastély mellett van, ugye?
Igen, közvetlenül, láttam, igen, gyönyörű. Oda. Igen.
Milyen visszajelzések jutnak el magához? Hát most elsősorban a gyerekekre gondolok.
Hát a gyerekek nagyon szokták élvezni, igyekszünk azért a több korosztályra is gondolni, és amikor meg járunk karbantartani, mert vannak játszótereink, ahova szoktunk menni karbantartani, és ellenőrizzük a láncszemek kopását, meg hogy bármi megvetemedett falán van, akkor azt cseréljük, és akkor ilyenkor szoktuk hallani azt, ahogy a gyerekek egymással interaktálnak, ahogy játszanak, és nagyon aranyosak, tehát tényleg rendszeresen szoktak oda jönni, hogy nagyon szép ez a játszótér, köszönjük szépen, és szóval, hogy csupa pozitív szokott visszajönni a gyerekektől. Hát soha nem csinálunk kétszer ugyanolyat, tehát a jártutat a járatlanért mindig elhagyjuk, ugyanakkor emiatt, tehát folyamatosan próbálunk fejleszteni a játékkonstrukciókon is, mi az, ami a legidőtállóbb, mi az, aminek a játszó értéke a legjobb, úgyhogy akkor így ez alapján épül és szépül egyáltalán az a játékkészlet, amivel mi dolgozunk. Még érdekesség lesz ezen a játszótéren egyébként, hogy ez lesz az első játszótér, ahol ilyen azért már nagyobb négyzetméter számban is fogunk kézzel hasított erdélyi fazsindej fedéseket csinálni, egy kifejezetten egyedi rongyszőnyegszerű módon, hogy az rengeteg színre, különböző színre festjük le ezeket a kis fazsindejeket, és mint egy nagy rongyszőnyeg mozaik úgy lesz borítva például annak a kis kerti kiülőnek is a teteje.
Hát szükség van a fantáziára, mi megköszönjük ezt a gyönyörű munkát.
Köszönöm a lehetőséget a beszélgetésre.
Tovább jöttünk itt a Majorságban, most a panziónak a teraszán ülünk, Laci.
Így van, itt vagyunk a panziónak a teraszán.
Hogyan működött nyáron a panzió? Mert hogy ez egy szálláshely tulajdonképpen.
Hál' Istennek hozzuk azokat a standard adatokat, amit a turizmus hoz, tehát egy ilyen bő 50%-os kihasználtsággal vetítve így a teljes szezonra, a hétvégék hál' Istennek azok teltházasak, ami nekünk nagyon fontos, hogy ez egy családbarát, tehát főleg kisgyerekes családok érkeznek, és most a szezon végével indul az Egy Hét Mennyország program, tehát itt mindenféle angyalokat is lehet látni körbe, ezek még az extra támogatók, de tudják a vendégek is, hogy ennek a panzió bevételéből mi társadalmi vállalkozás arra forgatjuk vissza, hogy olyan családokat fogadunk, akik súlyos fogyatékos gyereket nevelnek, és nem az a lényeg, hogy a szállásétkezés van ingyen, hanem azon felül mi reggelitől egész vacsoráig vigyázunk a fogyatékossággal élő családtagra, ezek többnyire gyerekek, és a szülő ténylegesen tud pihenni. Tavaly például volt egy anyuka, aki 3 nap után a wellnessből úgy jött ki, hogy most pihentem ki az elmúlt 10 évet. És ez egy intenzív, azt is mondhatnám, hogy ez egy babysitter szolgáltatással egybekötött turisztikai tevékenység, de azt látjuk, hogy ez egy hiánypótló Magyarországon, erről még a szakma se beszél, tehát hogyha mi azt szeretnénk, hogy az a legolcsóbb az adófizetőknek, hogy a szülők otthon neveljék a fogyatékossággal élő gyereket, akkor olyan szolgáltatásokat kell adni, hogy ezt a szülők meg is tudják tenni. És évente 1 hét pihenés a szülőknek, az azt gondolom, hogy jár, hiszen ha még pénzük is lenne, és el tudnának menni bárhová, úgymond pihenni, nyaralni, egy idegen helyen egy fogyatékos gyereknek sokkal nehezebb, és a szülőnek is ezáltal sokkal nehezebb. Tehát elmenni, nyaralni, nekik ez egy sokkal nagyobb erőfeszítés, és ezért inkább azt választják, hogy otthon maradnak. De folyamatosan 365 napszer 24 órába ellátni egy súlyos fogyatékos gyereket, azért az egy óriási kihívás. És a nyugati országokban éppen ezért azokat a család támogató szolgáltatásokat nyújtják ezeknek a családoknak, hogy a család maradjon meg épségben, tehát a szülő tudjon visszamenni dolgozni, vagy legalábbis részmunkaidőben, és minél tovább maradjanak egybe. Magyarországon éppen drága nagy intézményeket építünk, tehát ennek a kultúrája van, és a közgondolkodásban és a szociális gondolkodásban is az van, hogy akkor intézményeket hozzunk létre, melyük akkor jók látják el, de hát ez egy feneketlen zsák, tehát hogy egyre több intézményt működtetünk. Éppen ezért a Szimbiózis Alapítványnak van speciális szállítási iskolabusz programja, tehát mi reggel már 7 órakor, fél 7-kor ott vagyunk, vidéken behozunk a megyeszékhelyre a gyerekeket, délután vissza. Nyári napközünk van a gyerekeknek, súlyos autista a gyerekeknek, tábor van, ahol egy gyerek egy segítő, babysitter szolgáltatásunk van, hétvégén ünnepnap éjszaka házhoz tudunk küldeni babysittert 200 forintos óradíjjal, és ugyanilyen az Egy Hét Mennyország program is.
Nem csak itt a Majorságban van lakhatási lehetőség, illetve foglalkoztatás a rászorulóknak, hanem vannak lakásotthonok is. Ezek hogy működnek?
Jelen pillanatban az alapítvány 550 fogyatékos embert lát el, akikkel valamilyen szolgáltatási szerződésünk van. 9 házban 80-an laknak. Igazából olyan 2,5 éve nyitottuk azokat az integrált lakhatási egységeket, tehát bérházi lakásokat vásároltunk. Jelen pillanatban 3 lakásunk van, amit egy EU-s forrásból hoztunk létre, és most egy magánadományból van egy 4. lakásnak a felújítása. És úgy kell elképzelni, hogy lehet, hogy valaki nálunk 10 évet lakik egy bentlakásos otthonba. A szakma azt mondja, az a szakma csúcsa a támogatott lakhatás, de tovább gondolva, hogyha ő megtanul alapszinten pénzt kezelni, önállóan közlekedni, hogy mi a munkahelyet biztosítjuk, hogy be tudjon jönni, reggeli vacsorát elkészíteni, akkor támogatjuk őket, hogy kiköltözzenek úgymond saját lakásba. És most van egy ilyen love story történetünk, gyerekvédelemből érkezett hozzánk 2 különböző helyről egy fiatalember meg egy hölgy, és nálunk laktak majdnem 5 évig, és itt a majorságban találkoztak a munkahelyen, és egy szerelem szövődött, és ők például egy 1,5 éve költöztek ki. Van egy nagyon intenzív mentorálás, egészen addig, hogy nyíltan beszélünk a gyerekvállalásról, az intim együttlétekről, és nagyon szépen működnek együtt, hál' Istennek a szomszédokkal is nagyon jóban vannak, és ez egy olyan perspektíva, amikor mi elmondtuk, akik meglátogatták őket a gyerek otthonból, hogy hát ők önállóan laknak és párkapcsolat van, azt mondták, hogy számukra ez egy tündérmese. Tehát, hogy a magyar valóságban ennek a hétköznapi megélés az gyakorlatilag egy ritkaság.
Itt a majorságon belül milyen munkalehetőség van?
A majorságon belül hát természetesen van a kertészkedés, ahol sősapokban érintettek is dolgoznak, az állattartás, a sajtüzem, nyitottunk egy léüzemet, valamint azok, akik mondjuk nehezebben mozognak, számukra van a fazekas műhely, van egy asztalos műhely, a konyhán is dolgoznak, de vannak, akik ebédfutár szolgálatban vannak, bekopogtatnak, hogy én hoztam meg az ebédet, a panzióban is ugyanúgy dolgoznak szobalányként, a Gyuszi, aki lehet, hogy nem tud írni, olvasni, de minden reggel jön is fel, ahol itt ülünk minden reggel, ő sepreget, ő locsolja a virágokat, mindenkinek köszön tisztelettudóan és bemutatkozik. Tehát nagyon fontos az, hogy számunkra ez egy értékteremtő munkahely. Lehet, hogy jogilag azt mondják, hogy ez egy szegregált munkahely, mint egy védett munkahely, de annyi emberrel találkoznak, hogy igazából ez egy integrált munkahelynek lehetne tekinteni. Tehát nem mindig a jogi kategória, hanem az emberi kontaktusok és a találkozásoknak a mértéke az nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy ez egy olyan szociális form, ahol nyitott kapuk vannak, ki be lehet jönni, nagyon sok vendéget fogadunk, és most már egy olyan programot indítottunk el, pont holnap fognak jönni az ország másik végéből, ugyanúgy egy ilyen szülői összefogás kezdeményezés, hogy mi segítünk másokat ahhoz, hogy az országban egyre több ilyen hely jöjjön létre.
És ha jól tudom, te sok helyütt tartasz előadásokat is, nem csak Magyarországon.
Igen. Például most van egy nagy Erasmus projektünk egy kolozsvári szervezettel, az erdélyi Autism Transzilvániával. Szeptember 8-án megyek Kassára aláírni egy Interreg szerződést egy kassai partnerrel, ahol ugyanúgy mi a tapasztalatunkat adjuk át, és természetesen van benne a farmnak is a fejlesztése. Tehát mindenképpen ez a transformációs turizmus, ahol fogyatékossággal élő emberek dolgoznak a vendéglátásba, például ezt fogjuk fejleszteni. Novemberben Amsterdamba fogok menni, ahol egy nemzetközi, egy ilyen globális neurodiverzitás tudásközpontnak az egyik alapítója leszek. Tehát ott indul egy olyan program, ahol Svédországtól Dániáig vannak meghívva országonként egy-egy fő, hogy hogyan tudunk dolgozni, de már most van egy meghívásom Brazíliába, egy ottani partner, hogy hogyan szeretnének ők is esetleg egy ilyen foglalkoztatást, szociális formot létrehozni. Úgyhogy dolgozunk elég sok helyen, nemrég mentek el Azerbajdzsánból, tehát ott is elindult egy fejlesztés, és a mi mintákat szeretnék átvenni.
Hát nem tudom, hogy ezt hogyan kérdezzem meg, mivel olyan periódusban beszélgetünk, amikor minden átalakulóban van, tehát a szociális minisztérium is, de a kormányzati szervekkel, önkormányzatokkal milyen a kapcsolatod? Aztán a kérdés, ami magától értetődik, hogy mindezt miből?
Hát ez egy, mondhatjuk is, hogy egy szenzitív kérdés, de mi mindenre igyekszünk nagyon konkrétan direkt válaszolni. Azt mondom, hogy hivatalosan mindenkivel jó a kapcsolatunk. Amikor ezt apró pénzre kell váltani, akkor az már nagyon nehéz. Nagyon sokan megveregetik a vállunkat, hogy jaj, de jó, csináljátok tovább. Amikor esetleg ezt finanszírozni kell, akkor úgy elhalkulnak a szavak. Nagyon jó példa arra, hogy például a Miskolci önkormányzattal mi mindig igyekszünk nagyon-nagyon jó kapcsolatot építeni. Jelen pillanatban dolgozunk a Miskolci önkormányzat által koordinált topos pályázatban, ahol rajtunk keresztül megy a mozgáskorlátozottaknak is a projekt bevonása, az egy 150 millió forintos együttműködés, de konkrét feladatra. Például itt a Majorságban hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatására van finanszírozás, iskolai szemléletformálásra, nagyon sok mindent csinálunk, de ez egy projekt együttműködés. Maga például a fogyatékos személyek nappali ellátása, ami önkormányzati feladat, arra van ellátási szerződésünk a várossal, két önkormányzati épületben, a Martinkertvárosban és az Y-híd mellett a Váltó utcán látunk el nagyon-nagyon súlyos fogyatékosokat. Hát ennek a finanszírozása az idei évben 191 forint per nap.
De nem tudok mit mondani. Most gondolkozom, hogy 600-700 forint egy kiló kenyér.
Én ezt legutóbb elmentem a Szociális Bizottság ülésre, akik ezt tárgyalták, és ott volt városvezetői képviselet, közgyűlés minden frakciójából, minden miskolci párt delegáltnak ott volt a képviselője. Én szót kértem, elmondtam, és senki sem mondta azt, hogy ezen változtatni kéne, és mindenki megszavazta.
Bajba vagyok. Hogy folytassuk? Na hát vidámabban fejezzük be ezt a beszélgetést. Itt azért körülöttünk gyerekzsivaj van, ezt halljuk most is, szaladgálnak a gyerekek, és itt ülünk tulajdonképpen a Diósgyőri várfából megépített mása mellett. Éppen egy kisfiú mosztalat fel a lépcsőkön, szóval aki ide eljön és meg szeretne benneteket ismerni, mit tudsz nekik megmutatni, hol viszed őket végig?
Nagyon fontos, hogy most még a következő 2,5 hétben építkezés van. Szeptembertől szeretnénk nyitni. A bejáratnál egy portásfülke is most épül.
És készen van az út a bejáratig. Ez egy nagyon fontos dolog, mert nagyon nehéz volt ide feljönni.
Ez is nagyon fontos, hogy ezt az utat, az önkormányzati utat 0 forint önkormányzati támogatással a szomszédokkal együtt 20 millió forintból építettük meg a tavaly. De nagyon örülünk, hogy megépíthettük, tehát hogy ezt meg tudtok tenni. Ez körülbelül úgy néz ki, hogy a szomszédok 40%-ot, a színvízős lapja 60%-ot tesz hozzá. Itt a hál' Istennek egyre többen laknak a hegyen, idősek, fiatalok, itt nyíltak villák, tehát turisztikai szereplőként megjelenik a Baráthegy Miskolcon. Hál' Istennek egyre több külföldi vendég látogat ide, tehát én azt gondolom, hozzájárulunk Miskolc hírnevének az öregbítéséhez, meg a, hogy itten a helyi gazdaság is fejlődjön.
Bocsáss meg, én nem messze tőletek lakom, és elmentem arra, nem jöttem fel ide a Baráthegyre, hanem elmentem megnézni ezeket az új szálláshelyeket. És most nem is a szálláshelyről akarok beszélni, hanem olyan lélegzet elállítóan gyönyörű a panoráma, annyira szép innen a Bükk, hogy magam meglepődtem.
Igen, de például az is fontos, hogy mi itten a speciális szükségletű munkacsoportunkkal mikoszáljuk az útszélét. A párosokról szóló információs tábla ott van a közúton a kanyarba, mellette van egy pad, és a padon van egy címke, egy ilyen részcímke, a barátság padja. Ezt a szomszédokkal együtt. És mellette van egy kuka, amit a szomszédokkal felváltva ürítünk. Tehát nagyon fontos az, hogy nem azt várjuk, hogy valaki más vagy a hivatal csinálja meg. Tehát mivel ez egy külterületi rész, nem annyira prioritás a városnak, akkor a szomszédok összefognak és megcsinálják. Azt látom, hogy más, akár miskolci városterületeken folyamatosan mennek az internetes kommentek, hogy ezt csinálja már meg valaki. Hát akkor csináljuk meg mi. Kezdjük el, mutassuk meg, hogy képesek vagyunk magunkért és a környezetünkért, és egymásért is tenni. És azt gondolom, hogy ez a szomszédos összefogás a Baráthegyen, ez egy nagyon jó minta. Ez egy alulról jövő kezdeményezés, 2-3 havonta itt a teraszon összeülünk, iszunk egy kávét, és megbeszéljük, hogy éppen mit fogunk csinálni. Tehát tavaly évvégén megcsináltuk az utat, az idén a vízelvezetést, a fenti részen, jövőre az alsó részt fogjuk megcsinálni. És nagyon fontos az, hogy ezt hogyan tudjuk közösen, hiszen ez egy közös érdek. Van, aki 5000 forintot tudott betenni, és van olyan vállalkozó, aki 2 millió forintot tudott betenni ebbe a fejlesztésbe. És nagyon fontos az, hogy itten az idős nénik, akik itt laknak már 40-50 éve a hegyen, azok megállítják a frissen ide költözőket, és azt mondják, hogy na, ide be kell tenni valamit közösbe, és ha nem tudsz betenni, akkor jössz, és te is fogod a gerebjének a végét, és amikor lekaszáljuk a füvet az útszélén, és azt össze kell szedni. Azt gondolom, hogy ez a fajta együttműködés, amikor például függetlenül attól, hogy kinek mi a világnézete, ezt közösen meg tudjuk tenni, és ez az kell, hogy negyed évente mindenki 1-2 órát erre a szomszédsági összefogásra rá tud szállni.
Hát én azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon melegen ajánlhatjuk a baráthegyi mentalitást, maradjunk ebben, és említetted, hogy ősszel nyit a majorság, ott hagytuk abba, hogy Diósgyőri vár fa változata, mi mindent mutatsz még meg a látogatóknak?
Ami nagyon fontos, hogy a várban az egyik toronyban szálláshely engedélyeztetése van folyamatban, tehát reméljük, hogy jövő héten már megkapjuk az engedélyt, hogy ott is lehet majd aludni a vártoronyban, a toronyszobában. A vár mellett a domboldalban egy szenzoros kertet alakítunk ki, ez is 2 hét múlva készen lesz. Ez egy terápiás kert, ahol neurodiverz gyerekeknek, autista gyerekeknek lehet mindenféle ingereket keresni, meg kuckóba bebújni, 12 féle gyógynövény van már ültetve, egy óriási nagy fonott kosárat kell elképzelni feje lefele, tehát 2 méter átmérőjű kosár és 2 méter magas, be lehet bújni, be lehet kuckózni, persze padok is vannak itt-ott letéve, tehát nagyon fontos, hogy ez is egy olyan fejlesztés, ami egy ilyen terápiás elem. Emellett az állatasszisztált terápiát intenzíven fejlesztjük, az itt született alpakák már be vannak vonva az oktatásba, valamint elindult a domboldalon, ami ezzel az úttal párhuzamosan, ahol kocsival fel lehet jönni, ott van 2 hektár erdő, ezt mi béreljük az önkormányzattól, és ott jelen pillanatban már 1100 méteres ösvényt építettünk, természetesen munkagépekkel, ezek 3 méter szélesek, hogy a traktorról is lehessen jönni menni, ott pedig egy olyan tanösvényt hozunk létre, ahol az erdőterápiás programot fogjuk majd jövő tavasszal beindítani, tehát kell még körülbelül egy fél év, hogy a fákat kitisztítsuk, most ősszel 100 őshonos fát fogunk ültetni, telepíteni, erre van egy nyertes pályázatunk, és úgy kell ezt elképzelni, hogy a magyar ősi tudás az megvan, és ez le van dokumentálva, tehát erre már van szakirodalom, hogy bizonyos facsoportoknak milyen gyógyító hatásuk vagy erejük van. Például mi már mostan kijelöltünk egy nyírfa csoportot, aminek a közepére egy padot fogunk letenni, és akik ide sétálnak, és naponta egy 10 percet ott üldögélnek, akkor az például nyírok rendszernek a tisztítására nagyon jó. Tavasszal pedig ki fogunk egy fát jelölni, ahol egy V-alakú bevéséssel beteszünk egy kis fém, vagy ilyen műanyag kis betétet, és oda teszünk, hogy csepegjen egy kancsóba a nyírfa nedv, ami mindenképpen mondjuk egy fehérvérűségre, mondjuk egy vérráknak a gyógyítására alkalmas, de ugyanúgy nagyon izgalmas, hogyha valaki egy vöröslevelű, mogyoró bokor csoport alá üldögél, az például a vérkeringésre, hogy hogyan hat, egészen izgalmas, hogyha valaki itt az őshonos bükk és a tölgy fák között fog akár pihenni, akár lefeküdni egy plédre. Nagyon fontos az, hogy ez körülbelül egy ilyen 15-20 facsoportot fog jelenteni, ahol ez a terápiás ösvény lesz, és az ösvények között kis ligetek lesznek majd, az egy következő fejlesztés, ahol ilyen helyi gyógynövényes pontok lesznek. Ha valaki mondjuk elmegy a baráthegynek a tetejére, kétszer virágzik, és gyönyörű színpompával, meg nem utolsó sorban, nagyon intenzív illattal van itt a vad kakukkfű, azt szeretnénk ide áttelepíteni, egy kakukkfüves pázsiton végigdőlni, azt gondolom, az például egy emésztő rendszeri gyógyító program. Ez is egy izgalmas kihívás. Van, aki erre érzékenyebb, tehát fontos lesz az, hogy ez is egy nyilvános tanösvény lesz, tehát a bárki számára elérhető, ez nem egy fizetős. Az a lényeg, hogy közösen óvjuk a környezetet, és ez a fajta erdőterápia is egy plusz olyan pont lesz, amiért mondjuk érdemes Miskolcra ellátogatni.
Hát én nagyon szépen köszönöm. A kedves hallgatóknak pedig elmondom, hogy a Baráthegyi csodával ismerkedtünk. Beszélgető partnerem pedig mindennek a csodának a megálmodója és a kivitelezője Jakubinyi László. Köszönjük szépen, hogy szóltál nekünk mindenről.
Én köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, látványos szakaszához érkezett a Miskolci Baráthegyi Majorság új különleges játszóterének építése. A hamarosan elkészülő mesetér Borszem Jankó történetét kelti életre, és nem csak játékra hívja majd a gyerekeket, egy ismert magyar népmese világába is beléphetnek általa. Ennek apropóján látogattunk el a Baráthegyre, és beszélgettünk a majorság tevékenységéről. Megköszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
Hol vagyok én már ettől az őrülettől? Nem mondd, hogy fülik benne még most is. Csak hiszem, de magammal viszem talán. A végtelenbe már megint nem látom itt a tisztáson. Tisztán magam, úgy látnám, nem vagyok látvány magamnak. A sötétben vagyok vacogva árván. Találgatom, hogy minek is kéne minél hamarabb elmúlnia. Nem tudom még, hogy hajnal lesz-e, de nem baj, ez nem egy tragédia. Sokat hallottam én, de nem voltam eddig még. Ilyen mélyen névről ismerem, mesélték nekem milyen. Ülni a sötétségben, hogy lesz, nem lesz a szívemhez. Imádkozom most egész halkan, verjen rendesen, verjen pontosan, hangosan. Még hangosabban találgatom, hogy minek is kéne minél hamarabb elmúlnia. Nem tudom még, hogy hajnal lesz-e, de nem baj, ez nem egy tragédia. Találgatom, hogy neked is jó-e holnap, amit ma elképzelek. Neve még nincsen, én azt tudom csak, hogy kitalálom, még elébb megyek, igen. Félelem, inkább élvezem, megint érzelem, pusztít bennem kísérlet. Még egy kis élet, nézem, mit érzek, mi ez a szellem. Nem tudtam, de hordoztam, gyanútlanul itt a vállamon. Ezt már ismerem, nem árthat nekem, ez én vagyok. Ezt már vállalom, találgatom, hogy minek is kéne minél hamarabb elmúlnia. Nem tudom még, hogy hajnal lesz-e, de nem baj, ez nem egy tragédia. Találgatom, hogy neked is jó-e holnap, amit ma elképzelek. Neve még nincsen, én azt tudom csak, hogy kitalálom, még eléd megyek. Csak találgatom, hogy minek is kéne minél hamarabb elmúlnia. Nem tudom még, hogy hajnal lesz-e, de nem baj, ez nem egy tragédia. Találgatom, hogy neked is jó-e a holnap, amit ma elképzelek. Neve még nincsen, én azt tudom csak, hogy kitalálom, még elébb megyek, igen. Kitalálom, még elébb megyek, igen. Kitalálom, még elébb megyek, igen.
Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.
Ahogy itt állsz, a szobrot érdem, hogy lehetsz ennyivel jobb másoknál. Jaj, oda vagyok érted, remélem már ez így marad. Miért vagy te ilyen jó fej, ez nem fel. Ismerd el, hogy rólam álmodtál. Köszi, lekötelezel, most meddig nem leszek szabad. Rögtön elesek, ez az én formám. Ha túl, ha fura vagyok,
hullámhosszán.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá. A pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren. De bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem, Dunaparti séták, boldog hajóút a tengeren, csokoládé apcsók, mézes kalács, soká és elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagyma puszolás, véget nem érő adás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. Szerintem egy teknős béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felő, majd jégeső. Most hatástalan mindenféle érzéstelenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours, l'amour toujours nem fakul már sohasem. L'amour toujours, l'amour toujours te vagy a végzetem. L'amour toujours, c'est la vie.